ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal egy kicsit speciális adást fogunk készíteni Fekete Zoltánnal, a Digi Sport szerkesztőjével, illetve Koppányi Gergővel, a Spiller TV szakértőjével. Domának innen is jobbulást kívánunk, nem koronavírusos, hanem csak tüszös mandulagyulladással küzd, de remélhetőleg jövő héten már ő is lesz. Pont ennek a speciális felállásnak köszönhetően úgy fogunk majd elsősorban haladni és gondolkozni, hogy spanyol és olasz témákat fogunk főként érinteni. Abból a szempontból szerencsés a mai felállás, hogy ebben a két európai országban futballozott az a Diego Armando Maradona, akinek az elveszítését természetesen nem hagyjuk ki ebből a mai műsorból sem, és rávonatkozik a kérdés is, hogy 7 szezont húzott tőle a szériában, 1984-től 91-ig. Ebben a 7 szezonban ő volt a legeredményesebb gólok tekintetében a Napoliban. A második legeredményesebb mennyivel szerzett kevesebb gólt bajnokikon, és itt ugye ez is egy lényeges dolog, hogy bajnoki meccseken, mint ő. Míg elmondjátok a választ, ezúttal is szeretnénk megköszönni a támogatást a mancave.hu-nak.
Ja, Most csendben maradok.
Igen, múltkor Geri beleszólt, és nem tudom, sabba akartuk mártani, vagy nem tudom pontosan mi volt a lényeg. Az a lényege itt ennek az együttműködésnek, hogyha valaki esetleg gondolkodik abban, hogy férfi barlangot szeretne kialakítani, akkor keresse meg Király Lászlót, a mancave.hu tulajdonosát, és hogyha jelentkezik nála, akkor árajánlatot kérhet, és még egyébként kap kedvezményt is, hogyha a teljes terjedelemre hivatkozik, úgyhogy szerintem érdemes, nincsen megvalósíthatatlan ötlet. Most szerintem ebben az időszakban különösen lényeges, hogy minél otthonosabban, minél jobban berendezett szobákban tudjuk nézni az egyébként zajló eseményeket, mert egyelőre úgy tűnik, hogy bár vannak fennakadások, meg vannak nehézségek itt a járványhelyzet miatt, nem fog abban maradni egyik liga sem, nem? Ezt azért...
Nem hiszem.
Legalábbis az eddigi tapasztalatok mindenképpen ezt mondatják velünk. Tipp, akkor?
Na, te vagy az olaszos. Akkor én alkalmazkodok.
Köszönöm, nem raktál súlyt rám. Hát én azt mondom, hogy egy 40-nál rúgott kevesebbet.
Jó, én nekem az 50-es szám jutott eszembe, úgyhogy akkor én ezt tartom is.
Nem rossz tippek egyébként. Karéka volt a második legeredményesebb. De majd vissza...
tudtuk.
De majd visszatérünk erre. De csak azután, hogy beszéltünk arról, hogy Maradona milyen hatással volt a futballvilágra. Hogyha nem haragszatok, akkor én felvillantok egy kicsit személyes nézőpontot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is interpretálták, hogyan is közölték az ő halálhírét, és hallottam egy olyan szerintem rossz megközelítést ezekben a tudósításokban, hogy hát amilyen állapotban volt az elmúlt években, az alapján ez egy várható vég volt, és hogy már az elmúlt mondjuk 10-15 évben sem tudott sok olyan dolgot csinálni, amivel mondjuk az életművét azt gazdagította volna. Hát nekem ezzel kapcsolatban az a meglátásom, az a véleményem, hogy nem ugyanebből a közegből, de mondjuk, hogyha csak mondjuk Johnny Cash vagy Elton John nevét megemlítjük, ők képesek voltak felhagyni a korábbi ilyen életükkel, tehát nem tudhatjuk azt, hogy Maradonának nem lett volna-e esetleg pár olyan éve még, amit hasznosan tud eltölteni, akár a maga, akár a futballra gyakorolt hatása szempontjából.
Hát ilyeneket azért elég nehéz megtippelni, hogy ő azt nem, hogy milyen állapotban volt, mert azt láttuk, és nekem igazából nagyon, nagyon méltatlannak tűnt ez az egész sztori, mert amikor a 2018-as VB-n is ott a skyboxokban felakadt szemmel ünnepli a gólokat, meg ketten segítik fel a lépcsőkön. Újra néztem azt a két órás filmet, ami Maradona nápolyi korszakáról szól, és gyakorlatilag annak azzal van vége, hogy amikor elhagyta Nápolyt, akkor ő, mint futballista, nagyjából megszűnt létezni, és utána már csak a mítosza maradt meg. Na már most, ha ez 90-91, eltelt 30 év, és úgy gondolom, hogy igen, az életművéhez nem tudott már futballistaként, edzőként, meg pláne nem tudott annyit hozzátenni.
Elvett belőle?
Igen. Szerintem igen. Megint csak a méltatlan szót tudom használni, mert nagyon, nagyon fáj úgy nézni egy félistent, vagy isteni magasságokban járó, de mégis esendő embert, hogy végigmegy a Boca stadionjában, és már nem tudja két kezét összecsapni, hogy hálásan megtapsolja a közönséget. Szóval ezt szerintem elég fájdalmas látni. De hát a futballra gyakorolt hatását azt nem az elmúlt 20-25 év Maradonájából kell megfejteni, hanem az az előtti korszakból.
Igen, hát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy Maradonára úgy emlékezzünk, meg úgy tekintsünk, ahogy tekintünk, ahhoz egyébként némileg egy ellentmondva neked, ugyanúgy kellett az a fajta esendőség, ami benne emberi oldalról mindenképpen megvolt. Tehát az, hogy ő milyen klasszis volt, az nyilván senki sem vitatja. Viszont az, hogy van mondjuk ugye Pelé, az örök párhuzam kettőjük közül, ki volt a minden idők legjobbja a kettőjük közül, de ugye Pelé egy decens idős úrként öregedett meg, de gyakorlatilag botrányok nem is nagyon voltak körülötte, és ugye most már ő is töltötte a 80-at, ott van a nála 20 éve fiatalabb Maradona, aki viszont onnantól kezdve, nem is azt mondom, onnantól kezdve visszavonult, hanem már előtte is folyamatosan botrány hátán, ugye most minden nap kiderül, hogy van egy újabb gyereke, tehát lassan már ilyen Kelly Family szintű a történet, csak hát ugye nem egy anyától, amit egyébként abszolút el tud róla képzelni bárki, én legalábbis mindenképpen, viszont szerintem a kultuszához legalább annyira kellett ez a fajta gyarló emberi habitus, ami sokszor tetten érhető volt nála, mint hogyha ő egy úri ember lett volna mindig. Tehát én biztos vagyok abban, hogy például Nápoly azért is imádja őt, mert Nápoly, mint város, olyan, mint Maradona volt emberként. Tehát aki volt már Nápolyban, az láthatta, hogy annak a városnak olyan hangulata van, hogy gyakorlatilag nem lehet semmi más városhoz hasonlítani. És az, hogy Maradona gyakorlatilag nápolyi emberként érkezett már meg oda, és aztán ott folytatta is a nápolyiságát, a szó jó és rossz értelmében, az ugyanúgy kellett hozzá. És Argentina meg szintén kicsit ilyen, bár ott nem voltam még, csak amiket hallani lehet, meg látni lehet Argentinával kapcsolatban, hogy tehát ennek az embernek az, hogy ő neki milyen emberi jellemhibái voltak, az csak tovább dobta az emberek szemében az önimbuszát, én legalábbis így láttam.
Igen, hogyha már ezt a nápolyi szálat megemlítetted, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ha itt a futballra gyakorolt hatásáról, vagy egy csapatra gyakorolt hatásáról beszélünk, akkor az argentin válogatott, illetve a Nápoly az, amelyiknél ez a legerőteljesebben kijött. Bár ugye, hogyha valaki megnézi a barcelonai legjobb pillanatait, akkor ott is láthatta, hogy a tehetsége már ott is elég erősen megvolt
áldva. Persze, de a barcelonai időkre ő sem emlékezett vissza szívesen. Tehát ott két szezon töltött el, 21-22 évesen, és mikor a Nápolyjal először bajnoki címet ünnepeltek, akkor mondta, hogy jöttem a Barcelonától, ott nem nyertem végül semmit, ja de nyertem egy királykupát, de hát az semmi, nem is érdekelt az egész, úgyhogy ő azt gyakorlatilag azt a két szezont azt úgy élte meg, mint ami egy szükséges pokol volt ahhoz, hogy Nápolyban a csúcsa tudjon érni. Gyakorlatilag ugye a két spanyol szezonja már a Nápoly előtt, a sevillai időszakot nem ide számítva, az elég furcsán sikerült, hogy az első szezonban egy komoly fertőzés miatt sok hónapot kellett kihagyni, aztán meg Goycochea 8 darabba törte a bokáját, tehát nyilván ez sem adott hozzá ahhoz, hogy ő barcelonai ikon lehessen.
Igen, viszont ugye Nápolyról pont Gennaro Gattuso mondta itt az Európa Liga sajtótájékoztatón, hogy Nápoly, ahogy ő is megismerte, a leginkább dél-amerikai európai város, és ez szerintem egy tökéletes jellemzése Nápolynak. Viszont, hogyha itt már pokolt emlegettél, és hogy már a jellemét itt próbáltuk fejtegetni, akkor az mennyire hathatott rá, akár itt ugye negatív irányba, hogy ugye Maradona egy korábbi nyilatkozatában maga ismerte el, hogy egyetlen egy nápolyi utcának nem tudja a nevét, és nem azért, mert hogy annyira buta lenne, mert nem léphetett ki a második naptól kezdve gyakorlatilag a nápolyi utcára úgy, hogy ne szednék miszlikbe őt az emberek a szeretetük miatt. Tehát próbáljuk meg azt feldolgozni, hogy melyik az a futballista, melyik az a sportoló, akit ilyen rajongás vett körül az egész életében, és hogy létezik-e olyan helyzet, amikor ez nem torzítja el valakinek a pszichéjét, a lelkét?
Biztos, hogy nem létezik, és amúgy is a nápolyi szurkolókra, meg Nápolyra magára jellemző ez a fajta hozzáállás. Tehát az sem olyan régi történet, amikor a Cavani-féle Napoli ment nagyot, ugye a bajnokok nem lettek, tehát hol van az végül is a Maradona dicsőségéhez képest, de Cavaniéknál is volt olyan, hogy elment vásárolni gyanútlanul valahova, miután odaigazolt, és másfél órán keresztül mentették őt a rendőrök a szeretettől. Tehát, és egyébként én el tudom képzelni, hogy egy olyan ember, aki, tehát ehhez mondjuk hozzászokni nem lehet, de hogy akit ez váratlanul ér, annak simán el tudom képzelni, hogy halálfélelme van egy ilyen helyzetben. Tehát, és most egy Cavanit még mindig nem lehet köszönő viszonyban sem megemlíteni Maradona szintjén, Nápolyban, a világlabdarúgásában sem. Tehát nyilván ez a fajta szeretet, ez egészen biztos, hogy terhes lehet, de Nápolyban meg különösen. Tehát.
Én meséltem itt a sztorit már, lehet, hogy ti is hallottátok. Nekem egy nagyon hasonló élményem volt, és ez, hogy nem csak Nápolyban kapta ezt a szeretetet. Amikor 2006-ban ott voltam a labdarúgó világbajnokságon, nagyon sokkal az Argentina-Hollandia meccs után már leadtam az összes tudósításomat, meg minden, körülbelül másfél órával jártunk a lefújás után. Kijöttem a sajtóközpontból, és begurult oda egy ilyen kis busz, amiben fel lehetett fedezni Batistútát, és ezt fel is fedezte, ott a frankfurti stadion környékén ott van egy ilyen erdő. És hát egészen szürreális volt a történet, észrevette pár argentin szurkoló Batistútát, és mint ilyen zombi filmekben így mindenhonnan jöttek elő az egyébként addig nem látható szurkolók, és egy pillanatok alatt ilyen százas tömeg ott összegyűlt, és az ember, tehát ez, amit mondasz ezzel a félelemmel kapcsolatban, elkezdett félni attól, hogy mi lesz itt, tehát mindjárt fölborítják ezt a buszt, mert nem akarták bántani Batigolt, hanem csak elkezdtek énekelni neki, és addig, amíg nem ment el a busz, addig ezek az emberek, ezek ott ütötték az ablakot, majdnem fölborították, és teljesen magukból kivetkőzve próbálták a szeretetüket valamilyen szinten közvetíteni felé.
Egyébként rengeteg ilyen felvétel is van ezen a két órás filmben. Ajánlom mindenkinek megtekintésre egyébként.
Ez tavalyi film egyébként.
És gyakorlatilag nyilván dramaturgiai szempontból is, de az első éveket azt úgy festik le, hogy akkor még jól viselte a rajongóknak a szeretetét, akkor még fotózkodott velük, és ugye amikor már picit, tudom, ilyen 80-as évek végén csúszik lefelé, meg ugye a Giuliano familiával kicsit jobban összebútorozott, mint kellett volna, akkor gyakorlatilag már sorra jönnek azok a képek, hogy már lögdösi el az embereket magától, de egyébként, hogy mennyire egészségtelen ez a fajta, vagy az ilyen szintű rajongás, azt szerintem jól jelzi, hogy van a Spacca Napolinak a közepén egy kis bár, azt hiszem Bar Nilo ez a neve, én 3 éve voltam Nápolyban, és megkerestem, hogy hol van ez az oltár, amit neki emeltek, különböző egyházi relikviák is vannak ott, meg ugye Maradónától származó egyházinak tulajdonított relikviák.
Hát náluk az is.
Igen. De hogy mennyire mindenki hasznot akart húzni ebből az emberből és a rajongásból, ez a Spacca Napolinak, a Spacca Napolin a bár utcafrontra néző falán volt, és mindenki fotózkodhatott vele. 86 képet csinálhattál. Egy jó pár éve viszont a bár tulajdonosa azt mondta, hogy hát ezt én beviszem az üzletbe, és csak akkor lehet lefotózni, ha valamit ott veszel. És egy csomó kritikai észrevétel van a bárnak az oldalán is, hogy meg se várják...
Na, egészen cizellát finoman megfogalmazott.
Igen, meg se várják azt, hogy rendeljen valaki, ha csak benéz valaki, és mondjuk nem a pultost veszi először célba, vagy akkor én rendelek valamit, hanem esetleg még nyúl a telefonja után, akkor egy 86 váfánkúló mellett kirugdossák gyakorlatilag az utcára. Majdnem, hogy engem is ez az atrocitás ért egyébként. Nem tudtam, hogy mi a policy, de nekem is volt ebből a balhém. Szóval nagyon... azt lehet látni, hogy mennyire imádják, hogy a halálhírének bejelentésekor milyen, nem tudom, tűzijátékok voltak ott, meg vírasztások, de nagyon egészségtelen ez a szint.
Azt azért hozzátenném még, hogy Nápoly nem most Maradona halálakor jött rá arra, hogy mennyire fontos ember volt Maradona.
Ha,
tehát ez ők azt, amit az elmúlt közel már egy hétben látunk tőlük, azt ők a mindennapokban is így csinálták az elmúlt 35 évben, vagy 30-ban mondjuk. Tehát ez náluk nem egy olyan, hogy most akkor lovagoljuk meg ezt a halálhullámot, hogy minket sajnáljon mindenki a legjobban, hanem egész egyszerűen én szerintem nincs még egy város, ahol egy konkrét személynek akkora kultusza lenne, mint Maradonának Nápolyban, mert mondjuk Rómában ugye ugye a katolikus fellegvár, meg Vatikán, meg minden, de a pápát azt istenföldi helytartójaként imádják a római emberek. A Nápolyban, meg Maradona konkrétan az Isten volt. Tehát, hogy még ő fölötte is, és ez nem egy új dolog, és ez mindig is így lesz. Tehát az, hogy mentél ott bármelyik utcán Nápolyban, és hát nem ebben, amit te mondtál, ebben a vendéglátóipari egységben volt ez a maradónás sör. Hogy olyan
nem,
sört tudtál
nem volt ennyi időm, hogy ezt megnézem, mert az utcán találtam magam.
Mi már egyből úgy mentünk be, hogy akkor egy maradónás sört, nem mint hogyha mindenképpen sörözni akartunk volna, de, hanem csak tudtuk, hogy hát ide be kell menni, és akkor megnézni, és mint egy múzeum nem jegyet veszel, hanem gyakorlatilag egy sörre beszálló kártyád, és akkor onnantól kezdve bent aztán fotózhatsz, amíg élsz. Tehát, hogy de elképesztő, hogy tényleg mindenhol maradóna szobrok, festmények, freskók, mezek, kulcs tartó, tehát amit el tudsz képzelni, az maradóna volt az elmúlt 30 évben, és szerintem lesz is.
Lesz is, így van, tehát ebből a szempontból örök, és ez szerintem mindenképpen egy jó lezárása is ennek a témának, hogy szerencsére mondhatjuk azt, hogy a halála lényegében nem változtat azon a kultuszon, azon az örökségem, amit neki tudhatunk.
Sőt. Tehát ő azért idő előtt ment el, és valahogy az emberekben az van, hogy aki idő előtt megy el, azon valahogy még tovább emel az, hogy ő idő előtt ment el. Még hogyha nyilván mindent meg is tett érte. Tehát az, hogy ő fiatalabban, sokkal fiatalabban távozott, mint ahogy az indokolt lenne, mert a 60 év az bőven nem az a szint még, amikor az embernek már el kell mennie, az valahogy talán még nagyobbat emel rajta, mint legendán. Sajnos.
Így van, ugye itt a Napoli egy nagyon sima és egy nagyon nagy győzelemmel tisztelgett előtte. Láthatunk valami sorsszerűséget abban, hogy éppen Insigne volt ennek a meccsnek az egyik hőse, akit hát nyilván mindenkit Maradona utódnak kiáltottak ki az elmúlt 10 évben, aki Napoliban 3 egyeneset rúgott a labdába, de hát az Insigne ennél többet tett, meg mondjuk a méreteivel is egy kicsit hasonló Maradonához az ő futballja, bár ugye ezt mindig mondom, hogy ha valaki megnézi ezeket az összeállításokat, és most nem akarok még egyszer ehhez a témához visszanyúlni, akkor azt láthatja, hogy az, amit egyébként, amiért focit nézünk, hogy valami extrát láthassunk, mint amiért mondjuk Ronaldótól a Juventus elleni BL meccsen az ollózással, vagy Messitől, mondjuk az év gólját szerezte az Athletic Bilbao ellen.
Vagy olyan... Ibrahimovic ollója 40.
Vagy, igen, a svéd válogatottban, de olyan maradon, hát volt meccsenként 2-3. Nem? Tehát, hogy ez az egészen elképesztő sokszor.
Igen, legalábbis amit mi láttunk, tehát mármint úgy értem, hogy a magyar emberek láttak, mert nyilván mi korunkból fakadóan azért nagyrészt lemaradtunk Maradónának a legszebb éveiről, tehát hogyha most valamelyik én korombeli 35-36 éves ember azt mondja, hogy figyelj, te, én ettől Maradónától össze voltam esve, nem hiszem el neki, mert nagyjából a videó megosztókon tudod látni, vagy esetleg olyan emléked lehet, amikor a 94-es világbajnokságon már aggódsz érte a gól örömmel. Tehát a nagy éveiről nem csak amiatt maradtunk le, mert fiatalabbak vagyunk jóval, mint ő, hanem azért is, mert akkoriban még nem tudtad a szériát, vagy a La Ligát folyamatosan követni hétről hétre. Tehát láttál mondjuk egy évben talán 3 meccset, amin a Maradona játszott, akkor szerencsés voltál alapesetben. De nyilván utólag minden megszépül, meg hát azért higgyük el, tehát nem véletlenül ő lett az, tehát akkor lehetett volna akárki a 70-es, 80-as évekből kiemelve, ő lett, biztos, hogy megvan az oka.
Bocsánat, még egyetlen egy sztorit akkor ide beszúrok, hogy az előző heti Britanniára készülve Szekeres Adrián fölhívta Pöröskei Gábort, aki ugye a magyar gólt szerezte azon a meccsen 82-ben, amikor az argentinokkal játszottunk, és kérdezte, hogy neki milyen emlékei vannak róla, és mondta, hogy nagyon egyszerűen le tudja írni az akkori emlékeit róla, hogy ugye neki elő kellett tartani a pozícióját támadóként, de akárhányszor hátranézett, azt látta, hogy ketten vagy hárman rohannak a Maradona után, tehát hogy üldözik őt gyakorlatilag többnyire sikertelenül, hogy mondta, hogy egészen szürreális volt azt látni, ahogy ott cikázott az emberek között. Igen. És ilyet nagyon, nagyon keresett.
Hát én szerintem nekem ez is egy ilyen személyes, tényleg csak kétmondatos anekdota, hogy nekem az első olyan név, ami megvan úgy, hogy én futballmeccset nézek, az Maradona. A második mondjuk Détári egyébként, mert hogy apukámmal úgy néztük a meccseket, hogy akkor tehát nem emlékszem Maradonának a megmozdulásaira, mert még kicsi voltam, de az konkrétan megvan, hogy apám ül, és azt mondja, hogy hát ez a Maradona, ezt nem hiszem el. Tehát, hogy nagyjából így tudta az ember körülírni, hogy nem hiszi el. Tehát, és nem is hitte. Visszatérve egyébként konkrétan a tegnapi Napoli-Róma meccsre, Én imádom a futballban ezt a fajta sorsszerűséget, amit meg, tehát ki más kellett volna, hogy lője az első gólt, mint Insigne, aki a csapatkapitány.
Mikor máskor simázták volna le így ezt
az
a
meg,
Rómát.
Igen, az meg a másik. Tehát hiába mondta
a jól menő Rómát egyébként.
Igen, a nagyon jól menő Rómát. Ráadásul úgy, hogy tehát én nem is értettem, hogy tehát ilyen gyengének a Rómát nagyon-nagyon régen láttam, mint amilyen most volt. A Napolinak meg azért nagyjából mindenbe jövögetett, de tényleg az, hogy az első gólt Insigne lövi, aki csapatkapitánya a csapatnak, sőt, hát sokáig az volt, hogy na ő kaphatja meg majd a tízes mezt, amit Maradona óta.
Erről szerintem lemondhat, igen.
Ezt el kell engedni, de azzal mondjuk úgy vigasztalhatja magát, hogy azért a Diego Maradona stadionban majd még pályára léphet sokszor.
Igen, meg ő marad a legendás 24-es.
Igen. Azt könnyen visszavonultatják azért, az nem soknak kell.
Igen, úgy, hát én sem gondolom, hogy valaki még kifut Napoli mezben.
Nem, tízesben. Akkor most már biztos nem.
Igen, hát ugye ezt szintén azonnal lehetett tudni. Ugye Luigi Di Magistris, aki a nápolyi polgármester, ő bérletes volt elmondása szerint azokban az időkben a Napoli meccseire, amikor Maradona ott játszott, és amikor a bajnoki címeket ünnepelték, meg ugye az UEFA kupa győzelem meg volt, úgyhogy nehezen ment át rajta nyilván ez a javaslat, hogy akkor legyen San Paolóból inkább.
Sokat kellett fűzni, szegény. Nem?
Igen. De maradva még a tegnapi meccsnél, az elején az első 30 percben volt az érezhető, hogy a Rómának lehet esélye, onnantól kezdve semmi.
Semmi egyáltalán. És mondom, tehát a Napolinak jöttek is a dolgok, a Róma meg a legrosszabbkor pukkadt ki, és ez a Napolinak azért is jött jól, mert ugye az elmúlt két rangadóját, ha úgy vesszük a tabellán elfoglalt helyezés alapján a Napolinak, az ugye a Sassuolo volt, meg a Milán volt. Ugye mind a kettőt elveszítette, a Juventus ellen nem játszottak, mert ugye az volt az elmaradt meccs. Tehát igazából ő neki rangadókból csak a vereség jutott ki eddig, és mondta is a Milán meccs után, hogy egyszerűen biztos az ő hibája is, de hogy a játékosai valahogy ezeken a rangadókon nem azt a mentalitást hozzák. Hát most elégedett lehetett, mert most aztán tényleg haraptak. Ami biztos vagyok benne, hogy összefüggésbe hozható azzal, hogy most Maradona miatt is meg kellett mutatni. Ettől az még kérdéses, hogy ennek a Róma miért feküdt így neki, mert katasztrófa volt, amit a Róma játszott.
Na, akkor beszéljünk egy kicsit a Rómáról. Ugye nagyon későn érkezett Smalling, bár sejthető volt, hogy végül sikerül megegyezni a Manchester United-del. Ugye most ki is maradt a csapatból, elvileg sérülés miatt, de sokan arra gondolnak inkább, hogy nem volt igazán jó edzettségi állapotban Smalling, és azért nem tud ő a védelem közepén játszani, pedig hát nyilván nem Cristantének kéne ezt a szerepet betölteni elsősorban.
Igen, de egyébként Fonseca szerintem azt nagyon jól csinálja, hogy olyan embereket húz bizonyos posztokra, akikről nem is gondolnád, hogy ott mondjuk tud játszani, hogy tavaly Mancini volt, aki sokszor védekező középpályást játszott, nem is olyan nagyon rosszul, tehát hogy ezekhez ő hozzá mer nyúlni, és lehet, hogy úgy volt vele, hogy ha most így megy a csapatnak, akkor ne rizikózzunk, maradjon így. Csak hát a Napoli támadógépezete az azért más szint, mint mondjuk a Veronáé.
És az, hogy Juan Jesusnak kellett beállni Mancini helyére, az meghatározó volt szerinted tegnap?
Nem éreztem úgy. Tehát szerintem itt minden esetben a Napoli nyert volna, ha nem 4-0, akkor 3-ra. Tehát nem nagyon tudott hozzászagolni ez a meccshez a Róma.
Igen, Benivel beszéltem, és azt mondta, hogy ha egy mondattal kellene itt a Rómának a gyengeségét leírni, akkor pont az egészségtelen aránytalanság van a Rómánál jelen pillanatban, amit egyébként majd más csapatok kapcsán is esetleg elővehetünk, hogy a védelemben van pont a legkevesebb rutin, elől támadásban meg a legtöbb. Ugye Dzekóék Mkhitaryannal, aki talán mondhatjuk, hogy élete formájában játszik, nagyszerűen hozzák a számukra előírt feladatokat. Hátul viszont pont az a rutin hiányzik. Itt ugye Cristante esetében is arról beszélhetünk, hogy azért ő az Atalantában még támadó középpályás volt, akinek az egyik fő erénye az volt, hogy nagyon jól lő, egyre távolabb kerül a kaputól, amióta Rómában van.
Hát igen, bár azért Mancini most már második vagy harmadik szezonját játsza kezdőként. Most nem azt mondom, hogy olyan rutinja kell legyen, mint a 40 éves Paolo Maldininek, de azért már nem első szezonos srác ő sem. Tehát nyilván sok rutint kéne szerezni, nyilván egy Dzekóhoz képest nincs neki, de ehhez képest, mondjuk, hogyha már Dzekóra rákanyarodhatok egy pillanatra, tehát az, hogy ő ugye most jött vissza csereként, már az Európa Ligában játszott a koronavírusból való felépülését követően, azt szerintem simán benne van, hogy ő még nem volt abban az állapotban, de egy Dzekót, hogyha elvileg már egészséges, akkor egy Napoli ellen nem hagyhatsz ki, mert nyilván a Róma is szeretett volna utána menni a Milánnak, nyilván úgy állt a a többi meccs a fordulóban, hogy ebből nagyot profitált az, aki nyert, mert ugye a Juventus döntetlent játszott, a Lazio kikapott, az Atalanta sem nyert, sőt, ki is kapott ő is. Tehát, hogy igazából tudták azt Fonsecaék, hogy itt most egy nagyot léphetnek, hogyha meg tudják nyerni a meccset, ezért kellett Dzeko, viszont Dzeko nagyon erőtlennek tűnt, tehát simán el tudom képzelni azt, hogy őt ilyen kényszerből rakták, mert különben kit teszel, tehát...
No, elmondom a megfejtést itt az elején föltett kérdésre. Pontosan 30 góllal szerzett kevesebbet Carreca, 81-et Maradona, 51-et Carreca, mint ugyanabban az időszakban, ugye abban a 7 évben, vagy 7 szezonban, amikor...
Direkt rontottam, hogy neked ne legyen kellemetlen.
Köszönöm szépen. Előre megbeszéltük.
Amikor mindez történt, viszont a forduló egyik nagy nyertese, az mindenképpen a Milán volt így, mert hogy a közvetlen riválisok közül azért az Atalanta és a Juventus sem tudott nyerni, sőt az Atalanta egyenesen beleszaladt egy elég komoly buktába. Az Inter volt a másik, amelyik nyerni tudott, de azzal majd mindjárt egy kicsit később foglalkozunk. A Milán viszont nagyon jól nézett ki a Fiorentina ellen, Ibrahimovic nélkül is, egy viszonylag sima 2-0, még egy Kessié által kihagyott 11-es is belefért, most kivételesen nem Ibra hibázta el a 11-est. Bár ugye megígérte, hogy átadja Kessiének.
Megígérte, és akkor is Kessié rúgta volna mind a kettőt, hogyha Ibra a pályán van. Most biztos, hogy megy a Fricska egyébként edzésen, hogy a másodikat kihagyta, tehát Ibrahimovic ott ismerve biztos, hogy jelezte
biztos
neki,
nem tette
hogy,
szóvá,
hogy
nem?
Kicsi most
maradt.
Komolyan gondolod, hogy a következőt is te lövöd? Tehát kettőből egyet én is belövök, mostanában pont nem, de hogy azért, tehát hogy így most egy Kessié is kihagyta, így egy Fricska erejéig biztos, hogy Ibrahimovic jó lesz nála az edzésen, bár Kessié azt nyilatkozta a meccs után, hogy oké, első bement, második kimaradt, a harmadikat is elvállalom, és amikor még Ibrahimovic koronavírus miatt nem játszott, akkor is valami olyasmi mondata volt Kessiének valamelyik meccs után, amit megnyertek ugye Ibra nélkül is, hogy ő itt az elnök ebben a csapatban, tehát hogy érdekes módon, amikor Ibrahimovic lőtávolságon kívül van, akkor Kessiének azért nagyon komoly önbizalma van így az interjúk során, aztán ezt nyilván lekockázzák, de ez a Milán most nagyon egybe van.
Én azt fogalmaztam meg magamnak leginkább itt a tegnapi meccs kapcsán, hogy nem feltétlenül csinál alapvetően mindent jobban ez a Milán, mint a többi olasz csapat, tehát nem annak köszönhető az, hogy ennyire elő van. Te szerintem érteni fogod, te nem vagyok benne biztos, hogy a Grinta szót azt az olasz futballal kapcsolatban hallottad, de már ez az a faktor, amiben a Milán jelen pillanatban szerintem mindenkinél jobb. Ugye ez az összeszorított fogakkal való küzdést
elképezi. Gattúzózás.
Igen, és a Milánban van meg ez leginkább, és nem is ezen a tegnapi meccsen jött ki ez a legerőteljesebben, hanem azon a Hellas Verona elleni egyébként nem túl jól sikerült meccsen, amikor azt érezted, hogy ezek a játékosok ezek meghalnak azért, hogy legalább pontot szerezzenek egy vesztett állásból, és ez az, amit például jelen pillanatban a Juventuson, az Interen, de még az Atalantán sem feltétlenül érzek.
Igen, és azért azt is tegyük hozzá, hogy a Milánnak egyébként szerencséje is van sok esetben, tehát most elképesztő a helyzet kihasználása például, tehát gyakorlatilag amit kapura lőnek, az szinte mindig bemegy, most ugye Csalhanoglunak egy kapufája volt, de meg kimaradt egy 11-es, de egyébként jó százalékkal használják ki a helyzeteiket is, meg egyébként rengeteget dolgozik ez a Milán, tehát az, hogy azonnal letámadgatnak már, és úgy látszik, hogy bírják végig, tehát most nyilván még megint egy nagy sorozatnak az elején vagyunk már ez a háromnapos etapokban, ugye itt a válogatott szünet után ez csak a harmadik meccs volt, tehát azt még bírni kell, vagy meglátjuk, hogy mondjuk 2-3 hét múlva mi lesz, de hát közben meg az összes többi nagy csapatnak is ott van a kettős terhelés, tehát ez olyan helyzetet eredményez.
Az Internek már nem biztos, hogy sokáig.
Nekik már nem biztos, igen, nekik még az Európa Liga lehet, de hát arról majd később.
Hát
de...
a Milánnak is ott van az Európa Liga, ott találkoz, lehet egy milánói derbi.
Igen, igen, bizony, benne van, bár én szerintem, hogyha biztossá válna az, hogy az Inter már nem juthat tovább a bajnokok ligájában, szerintem, hogy az Európa ligában nem akar menni. Tehát szerintem ott már valahogy úgy lesz, hogy akkor ők negyedikek lesznek csak. De hát nyilván ez teória. Tehát majd az Interről most már áttérhetünk?
Vagy áttérhetünk még? Már csak azért is, mert az Internél kiinduló pontnak sokkal inkább ezt a Real Madrid elleni két meccset szeretném itt előhozni. Már csak azért is, mert... itt az előbb azt mondtam a Milán kapcsán, hogy az alapjátéka az nem feltétlenül jobb, mint például szerintem az Interé. Mert az Internek én szerintem ugye egyszerű, ugye Lukaku-ra játsszuk fel a labdákat, de nagyon hatékony alapjátéka van, ami hogyha mondjuk van Lukaku, mint ahogy volt már a a Real Madrid elleni második mérkőzésen, akkor ez általában működni szokott. Ez pont nem így volt. Az egyébként nagyon tartalékos Real ellen, és ez borzasztó rosszul nézett ki.
Nagyon, és ráadásul azt sem lehet mondani, hogy Vidal idiótasága döntötte volna el az egészet. Tehát az első fél órában majdnem, hogy alig volt helyzete az Internek, szerintem csak...
A Benzema és Ramos nélkül felálló Real Madrid.
Így van. Amit meg lehet látni a spanyol bajnokságban, hogy nagyjából mennyit ér. Most egy-két meccsből nem akarok végkövetkeztetést vonni liga erősségek kapcsán, de hogy engem kifejezetten meglepett, hogy az a meccs is ennyire sima lett, ugye a hazai pályán is legyőzte a Madrid az Intert, és mondom, az első fél órában, ha jól emlékszem, pont egy Vidal lövés volt, ami kiment a K-szektorba, a Real Madrid pedig jó kis zidános megoldással szélről többkötte befelé a labdákat, és ebből viszonylag sok helyzetet is tudtak kialakítani. Én nem nagyon értem, vagy nem tudom megfejteni, de segítsetek ki, ha nektek megy, hogy Conte miért bénázik ennyire a nemzetközi szintéren, mert én még nem bírtam rájönni. Ha csak ide veszem azt is, hogy volt a Shakhtar elleni 0-0-ás meccs, ahol gyakorlatilag nem tudom, 16 meg 17 éves játékosokat kellett bedobni a Shakhtárnál, és már azok is a térdükön csúsztak, és azt sem bírta megnyerni, azt a meccset sem az Inter.
Jó, de az a Shakhtár a Reált is megverte.
De az annyiban más volt, hogy...
Addig volt, hogy a Shakhtár még nem játszottak ott az első számú játékosok.
De hogy a Reált kifejezetten lefocizták az első fél időben, az Inter pedig, hát nem tudom, egy ilyen 70-es XG-t kialakíthattak a végére, a Lautaro az ötösről kirúgta a szögletzászlót.
De itt szóval, van az egyébként, amit mondasz, és ez árnyalja egy kicsit a képet, az Internek egyébként ott megvolt a játéka például azon a meccsen. Megvolt a Gladbach ellen is a játéka, a Real Madrid ellen nagyon nem, amit én magam sem tudok igazából hova tenni.
Én sem. Tehát tényleg csak arra tudok gondolni, hogy még az, hogy most hú, Real Madrid szint, az még megijesztheti ezeket a játékosokat, de ez sem, tehát egy Lukakut. Igen, tehát hogy ez sem egy Vidal, tehát ez sem áll össze, de
nem
tényleg
az, nem más, az ijedős más, fajta.
Igen. Mondjuk lehet, hogy gyorsan túl akart rajta lenni, aztán kihisztiszte magának a két sárga lapot, de igen, abszolút egyetértek veled abban, hogy nem azon a piros lapon múlt ez. Tehát addig sem volt momentum az Internek, ami azért volt nekem csalódás, mert én azt gondoltam a meccs előtt, főleg olyan előjelekkel, hogy se Ramos, se Benzema, hogy ezt a meccset az Inter konkrétan meg fogja nyerni.
És ehhez szerintem képest... mondtad is nekem előzőn.
Igen.
És ehhez képest semmi. Hozzáteszem, hogy azért korai lenne temetni az Intert, mert rengetegen elkezdték, de gyakorlatilag...
Nekem van egy fogadásom még tavalyról, hogy az Inter lesz az a csapat, amelyik a Juve olasz egyeduralmát megtöri.
Most? Ebben a szezonban?
Tavaly mondtam évelején, hogy a következő két évben, úgyhogy én nagyon-nagyon Conte fanatikus vagyok. Még ebben a szezonban, hogy legyen belőle egy üveg ginem, azt hiszem, abban fogadtam. De bocs.
Hát lassan meleg a pite. De nem, egyébként tehát a bajnokságban sincs semmi lefutva egyáltalán, bármikor jöhet egy rossz széria, azért még mindig sűrű. Tehát azt, hogy a Milán most ellépett 5 ponttal, az egy dolog, de minőségben azért az Inter is, a Juventus is, én szerintem a Napoli is jelenleg jobb keret, mint a Milán, de visszatérve az Inter továbbjutási esélyeire, szerintem simán benne van az a pakliban, hogy az Inter mind a Gladbachot, mind a Shakhtart megveri, és utána, ha a Gladbach kikap a Real Madridtól, ami megint csak benne van a pakliban, akkor az Inter továbbjutott. Tehát szerintem ez nem egy ördögtől való forgatókönyv, különösen, ha megnézzük mondjuk az Atalanta tavalyi.
Egy ponttal többje van az Internek,
mint a... gyakorlatilag biztosra vehető a továbbjutás. Szóval, hogy...
Hát igen, csak ez a 6 pont a különbség, igen, szóval nagyon adnia kell a gépnek.
Mindennek
össze kell játszani.
Én nem vagyok meggyőződve maximálisan arról, hogy a Gladbachot a Real Madrid agyonveri az utolsó fordulóban, pláne hogyha nem is kellenek a pontok egyiknek sem. Tehát, hogy
hogyha az Inter megveri a Gladbachot, akkor onnantól kezdve már mind a kettőnek kelleni fog a győzelem, és akkor az már egy olyan meccs lesz, amit senki sem dob ki a kukába, és abban viszont én szerintem a Real Madrid nyerni fog.
Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, és itt ezt az egész Bajnokok Ligájára vonatkozóan szerintem nektek szegezhetem, hogy azért azt látjuk, és nem kell nagyon messzire visszamenni, elég csak, hogyha az elmúlt 4-5 szezont nézzük a Bajnokok Ligájában, hogy annak azért egyre nagyobb jelentősége kezd lenni, hogy ki a csoport első és ki a második. Mert nagyon nem mindegy, hogy Bayern Münchenek ellen várod a sorsolást, vagy éppen most ugye nem tudunk nagyon sok olyan csapatot mondani, amelyik kiemelkedik a formája alapján, de azért csoport másodikok közül könnyebben kapsz. Hát, hogyha nem is azt mondom, hogy hurkád, de olyat, akit legyőzhetsz. Úgyhogy ez talán az, ami esetleg az Inter mellett szólhat itt a Real Madrid.
Így van, és ez maximálisan. Tehát bár én pont a Barcelona kapcsán jutott eszembe, hogy ugye a negyedik fordulóra Messit és De Jongot otthon is hagyta Koeman. Tehát, hogy szerintem ott például annyira nem foglalkoznak azzal, hogy most első vagy második helyen mennek tovább. Ráadásul az ugye csak a legjobb 16 között jelent előnyt, utána már gyakorlatilag az újra sorsolás miatt nem biztos.
Jó, csak ott pont a legcikibb kiesni, nem? Egy 8-at döntőben, hogyha mondjuk tényleg most a Barca esetében simán jöhet az a forgatókönyv, hogy tovább jutnak másodikén, most már nem nagyon, így a Juventus formáját elnézve, meg az, hogy majdnem
a csoda Barcelona.
Igen, majdnem a Ferencváros ellen is megbotlott a Juve. Szóval benne van a pakliban az, hogy a most szinte verhetetlennek tűnő Bayern Münchent kapják, és akkor ez egy elég rosszul kommunikálható szezonnál hát válik azonnal.
Főleg akkor, hogyha mondjuk a Real Madrid tavaly csoport után első lesz, például.
Igen, hát meg igen, hogy van egy kis közelmúltja ennek a Barcelona Bayern München párharcnak.
Igen, igen. De hát most két meccs lesz elvileg. Ja, most lehet 16-ot is kapni. De hogyha mondjuk a Real Madrid csoport első lesz, meg mondjuk a Sevilla is csoport első lesz, akkor meg még jobban nő az esélye, mert hát ugye spanyol-spanyolt nem kaphat, mint ahogy német-németet sem, tehát hogy akkor még nagyobb sansza lesz a Barszának arra, hogy kipörgessen neki egy Bayern München, de ott legalább meg lehet mutatni, hogy kisiklás volt az előző, csak hát tényleg jelen pillanatban szerintem nincs ember, aki nem a Bayern tartja Európa legjobbjának továbbra is.
Annyiban még maradjunk az Internél, hogy a hétvégén volt egy Sassuolo elleni meccs a csapatnak, ami nagyon-nagyon sima Inter győzelmet hozott. Papíron, mondom én, meg az eredmény tekintetében, mert hogyha valaki látta a meccset, ott azért az első fél időben szerintem volt három nagyon komoly helyzete a Sassuolónak, Gyuricsics egy kapufát rúgott, tehát jól nézett ki ez az Inter is, meg az eredmény is, amit elértek, de nem volt annyira egyértelmű, mint amennyire, hogyha valaki ránéz az eredményre, ezt látja.
Hát nem, de szerintem izgulnia sem kellett az Internek, és valahogy nekem furcsa is volt, én arra számítottam attól a meccsről, nem, én úgy voltam vele, hogy az Inter meg fogja nyerni, de azt nem gondoltam volna, hogy olyan simán, és hogy még a Sassuolo gólt sem fog rúgni, mert ez a Sassuolo az eddig azért rúgdosta a gólokat. Nem tudom, hogy mi lehetett a probléma. Az Inter most nagyon, mint hogyha ez a Real Madrid elleni veresség, vagy én nem tudom mi, úgy felpaprikázta volna őket, és én nem éreztem azt, hogy ez azért necces nekik. Tehát egy pillanatig nem forgott veszélyben a győzelmük, és aztán a Sassuolo el is engedte hamar a meccset, azt lehetett látni.
Igen, de a Sassuolónak azért lehet látni a korlátait, nem? Tehát, hogy nagyjából ezt lehet várni tőlük, és amit az olasz bajnokság kapcsán bennem itt az elmúlt hetekben leginkább megfogalmazódott, hogy talán soha nem volt ennyire eklektikus a bajnokság, mint most. Nagyon sok olyan csapat van, amelyik próbál saját stílusban játszani. Ilyen a Sassuolo, ilyen az Atalanta, kicsit ilyen ez a mostani Milán, az Inter mindenképpen. Ilyen, tehát hogy nincs egy ilyen egységes arculata a bajnokságnak, majd itt ezzel kapcsolatban a La Ligát is érdemes lesz szerintem elővenni, mert ott is, mintha valami hasonló helyzet kezdene kibontakozni. Ezt ilyen edzői innovációnak gondoljuk, vagy egész egyszerűen, mármint hogy a futball halad ebbe az irányba, vagy inkább csak itt a helyzetből is adódik az, hogy...
Én szerintem annyiból adódik a helyzetből, hogy sokkal kevesebb idő van arra, hogy taktikailag fölkészüljél egy konkrét ellenfélre, és sokszor csak az van, hogy kimennek a játékosok kis túlzással, és a képességeikhez mérten játszanak valahogy. Nyilván van egy alaptaktika, de nem tudnak annyi időt fektetni arra, hogy most csapat szinten összehangolják, hogy pontosan
hát,
hogy mi
nincsen
van, mint mondjuk.
Tehát sokkal igen. Inkább ez, hogy nincsenek nagyon B-opciók. Az, ami a legjobban megy, ahhoz nyúl mindenki. És ez, ami miatt egyébként most már nagyon sok edző panaszkodik, szerintem teljes joggal, hogy ezt mondta például Gasperini, hogy ő utálja ezt, hogy nincs edzés. Ebben igen. A szezonban nem edzett az Atalanta, amióta elkezdődött az idény, úgyhogy taktikát gyakoroljanak. Regenerálnak, persze futnak, erősítenek.
Kérdezzük meg Jürgen Kloppot, mit gondolom. Ugyan, a meccsnaptáról.
Én egy picit azt gondolom, hogy a helyzet hozza ezt. Nem az, hogy most hirtelen minden edző, stílus edző lett, és akkor máshogy játszanak, vagy nagyon megkülönböztethető a játékuk a többi csapattól. Szerintem inkább a helyzet adja ezt, a La Liga kapcsán is majd beszéltünk róla, hogy ezért néz ki így szerintem a tabella, meg azért, mert a Real Madrid és a Barcelona hozzá hűült a többi csapathoz, már bocsánat a kicsit erős kifejezésért. Nem tudom, hogy ez szerinted Olaszországban hogy néz ki, vagy miért,
abszolút,
miért ilyen furcsa.
Abszolút, és pont ezért ment ilyen jól szerintem a Sassuolo, tehát hogyha megnézzük az él csapatokat jelenleg a bajnokságban, akkor a Sassuolo az egyetlen, akinek nincs kettős terhelése. Most nem tudom, Veronát oda vehetjük-e a mostani 7.-8. pozíciójával. Én nem venném oda feltétlenül, de az eredmények alapján egyébként rendben van.
Meg ott is látod, hogy mit akarnak játszani. Tehát, hogy
meg ők azért tényleg stabilan védekeznek, a legkevesebb kapott góljuk van, nekik van egy hetük arra, hogy fölkészüljenek, egyébként sok esetben kifacsartan érkező csapatok ellen. Azért ez egy óriási előny, mert itt nem az van, ami mondjuk egy normális szezonban szokott lenni, hogy van egy hétközi meccsed, ami mondjuk Európa Liga vagy Bajnokok Ligája, de a következő heted üres, hanem itt folyamatosan egy hónapon keresztül, három naponta játszol, miközben egy másik csapat mondjuk csak egy meccset játszik egy héten. Óriási előny, Sassuolónál szintén, de azért hozzátenném, hogy a Sassuolónak eddig egy komoly meccse volt a Napoli elleni, amit megnyertek, hozzáteszem, hogy nem... Tehát az nem volt olyan sima, mint ami végül lett Nápolyban, az a 2-0-ás győzelem, de megnyerték, óriási, de azon kívül ők élcsapattal nem játszottak, csak most. Kaptak is egy hármast. Tehát, hogy azért csalóka a tabella, mert a Sassuolónak nagyon jó sorsolása volt az elején.
De menjünk.
Ja, csak ennyit akartam, hogy nagy előny az, hogyha csak hetente játszol.
Menjünk át akkor Spanyolországba, ahol ugye a Real Madridról már egy kicsit beszéltünk, de beszéljünk egy kicsit többet. Onnan jött a hiba, ahonnan talán a legkevésbé lehetett várni előzetesen Courtois-nak. Mondhatjuk, hogy ez volt az első jelentős bakija ebben a szezonban, nem?
Hát most a válogatott meccsen volt még egy neki.
Azt nem is láttam.
A belga válogatottban volt egy olyan, nem is tudom, horvátok kell.
Valami kevés válogatott meccset néztem a magyarokon kívül.
Én szerintem az egésznek az eredője az Zidán alapjátékában keresendő.
Az milyen?
Nagyon jó kérdés.
Franciás.
Jó kérdés. Franciáson olaszos? Na mindegy. Szóval, hogyha nincs labdakihozatali sémád, vagy olyan támadásépítésed, ami mintául szolgálhat, és tudod, hogy ebből 5 percenként látsz majd ugyanolyan labdajáratásokat, akkor bele lehet a leghátsó embernél hibázni egy ilyenben. Mert itt is az volt, hogy Courtois felnézett, és ha jól tudom, akkor, vagy ha jól emlékszem, akkor Casemiro várta volna a labdát, és akkor azt pedig a Hosszerúnak kipasszolt, és nem látta, hogy gyakorlatilag ott egy olyan pressing érkezik, ami, hát nem az, hogy nyomás alá helyezik Casemirót, hanem rögtön a labdát. Szóval szerintem ez leginkább abból adódik, de én még mindig azt mondom, hogy ilyenek előfordulnak, nem ebből van a legnagyobb probléma, vagy nem ez a legnagyobb probléma a Real Madridnál, hanem az, hogy gyakorlatilag elkényelmesítette egy kicsit a csapatot az, hogy jó, akkor végül spanyol bajnoki címmel ünnepelték Zidánnak a visszatérését, minden rendben van, de hogy van minden rendben, láthattuk a Manchester City ellen, hogy ez nagyjából mire volt elég, és én úgy látom, hogy nagyjából eddig lehetett elhazudni a tavalyi szezont. Egy borzalmasan gyötrelmes Barcelona és egy teljes vérátömlesztésen átesett Atleti előtt sikerült ezt a bajnoki címet megnyerni, meg még ott volt, hát negyedikként, de pontazonossággal ugyanannyi pontja volt a Sevillának is, mint az Atletinek is, ott meg ugye jött egy ilyen 400 játékos nyáron, tehát nem...
ritkaság számba megy, hogy
ott viszonylag sok volt az új arc, és hát most azt lehet látni, hogy egy Prime Ramos és egy Prime Benzema nélkül
csak egy Inter tudnak megverni.
Ez nekem nem jutott eszembe, de tetszik. Szóval, hogy egy top 4-es spanyol csapat Európában, meg hagyjuk is, hogy ez vajon mit jelenthet. Egyébként meg láttuk, hogy mit jelent, hogy a két forduló után volt egy pontja a Madridnak, meg úgyhogy a 85. percben 0-2-ről kellett kaparni a Gladbach ellen, meg a Shakhtar U16 lefociszta őket. Szóval komolyak a gondok, mindenki csapágyasra van hajtva, a Casemirónak abszolút nincs helyettese, a Benzemának egyáltalán nincs helyettese, most az, hogy Mariano-t gyakorlatilag nem tudták elküldeni, tehát amikor már átadó listára akarták tenni, akkor is mondta, hogy nekem nem baj, ha 8 percet kapok az egész szezonban, nekem az megfelelő. Volt már, hogy egy El Clasicón egyébként ez, neki még ennél is kevesebb elég volt egy gólszerzéshez. De ha megnézzük a hétvégi meccset, akkor azt látjuk, hogy az Alaves volt, amelyik rengeteg helyzetet alakított ki a Real Madrid ellen, és ez az Alaves majdnem edzőt veszített az elmúlt hónapban, mert annyira rosszul indították a szezont. Tehát ha ezt ilyen fokmérőnek fogjuk fel, akkor nagyon, nagyon nagy gond lehet a Real Madridnál.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azért az, hogy most Courtois belehibázik, az benne van, kaptál egy gólt, de azért egy Real Madridnak nem kötelező nullát rúgnia.
Már csak azért sem, mert nekem az egyik legmeglepőbb... az egyik legmeglepőbb dolog, amikor készültem az Inter Real Madrid mérkőzésre, hogy a spanyol sajtót, meg egyébként a meccs előtti sajtótájékoztatót milyen szinten uralta az a gondolat, főleg az újságírók részéről, hogy ugye felépült Hazard, felépült Asensio, és Benzemával ők milyen csatártriót alkothatnak, akár hosszú évekre előre nézve is. Nekem
hosszú évekre a 30
igen,
pluszos.
Tehát, igen, de nekem önmagában a felvetés is furcsa, és ezekre egyébként Zidane készséggel válaszolt, és pozitívan ráadásul az, hogy igen, nagyon jó.
Hát nagyon ügyesen tudja ezt hozni.
Persze, ez egy ilyen nem ilyen talmi gondolat az egész, hogy most miről beszélünk, tehát hogy ez a három játékos, hogyha lejátszanak egy szezont, és fantasztikus számokat hoznak, akkor beszéljünk erről, de volt olyan, aki már itt a ugye 2014-ben győztes Real Madrid támadó triójához hasonlított őket, hát ezt kikérem magamnak.
De volt Hazardnak már egymás után mondjuk másfél hónapja, amikor nem volt sérült?
Most le kellett cserélni megint a 24 percben.
Oké, de tehát hogy miből adódik a sérülése? Az, hogy olyan hozzáállással érkezik meg annyi súly felesleggel mindkét Real Madridos szezonjában, az valami egészen vérlázító, és akkor mondja, hát ha én el szoktam engedni magam végül is, hamburgerezek, ha nyert.
Ez olyan Cristiano Ronaldo-s ment.
Abszolút. És ezért az emberért
kifizettek
több mint 100 millió eurót, és mondták, hogy meg is kapta a hetes mezt. Cristiano Ronaldo pótlék lehet, és az Ürgének tavaly volt egy bajnoki gólja az egész szezonban.
Annyi már idén is van, nem? Vagy valahol már...
Hát az Inter ellen rúgott büntetőből gólt, de hogy mindig, ha Spanyolországban járunk, és az elhibázott átigazolásokról beszélünk az elmúlt 2-3 évben, akkor mindenki jön a Barcelonával, hogy hát ez a Coutinho transfer, ez borzasztó volt, hát Griezmann mennyire nem illik ide, a Dembélé sérült, kiadtak érte 120 millió eurót, és senki nem beszél arról, hogy ezért az emberért több mint 100 millió eurót kifizettek, gyakorlatilag 30 éves most már, ő a robbanékonyságából, a kiszámíthatatlanságából kellene, hogy éljen, ez hosszú ideig nem fog menni, de jelenleg sem megy. És ugyanaz van, mint a Perezérának a nagy részében, ezért a kutya nem vállalja a felelősséget, és ugyanez a helyzet egyébként Jovicsal is, akiért meg 60 millió eurót kifizettek, és gyakorlatilag B-verzióként sem számol vele Zidane, tehát ott azért csapatmenedzselés terén is nagyon érdekes dolgok születtek. Csak egy fél gondolat még Asensióról. Gyakorlatilag 2-3 éve ő kimondta azt, hogy ő még nagyon fiatal játékos, senki ne várja már azt, hogy ő kihúzza a csapatot, mert vannak itt sokkal idősebb játékosok. Én azt gondolom, hogy persze Asensiónak a sérülése is nagyon komolyan betett, de mentalitásban inkább van a számegyenes Hazard végén, mint a Cristiano Ronaldo végén, és ez is komoly gond.
Igen, de egyébként oké, Ronaldot persze pótolni kellett, bár nem tudod, tehát egy játékossal nem tudsz pótolni egy Cristiano Ronaldot, de hogy itt a középpálya közepe, az csak nekem laikusnak tűnik úgy, hogy oda valahogy úgy nem látsz olyan erőlködést, hogy ki lehet, pedig azért Modric is elmúlt már 30 éves, Kroos is
egy
van ez a...
4 éve.
Igen, Kroos is 30-at töltött, szerintem ő is töltötte már talán a 30-at, nem?
Így van, 30
tehát, hogy azért ott a középpálya, ami gyakorlatilag hát, uralta az elmúlt éveket.
Fede Valverde azért egy jó megoldás lehetne. Igazából a Real Madridban szerintem pont én azt gondolom, hogy még ott áll a legjobban Zidane, nem? Már leginkább azért, mert Casemiro az, aki gyakorlatilag tényleg helyettesíthetetlen, viszont az összes többi jelöltet azt a középpálya bármely pontjára be tudott tenni, tehát hogy folyamatosan ők ugye változtatják is a pozíciójukat.
Jó, csak hogyha hosszú távról beszélgetünk. Tehát...
És, igen. Ha hosszú távról beszélgetünk, akkor be tud hozni az öregecskedő középpályára egy Iszkót, aki szintén öregecskedő.
Hát meg ő nem feltétlenül csereszabatos azokkal, akiket itt az előbb említettünk.
Igen, nem is pálya, nem is feltétlenül azon a részén hasznosulnak a szkíjei, de ha már csapatmenedzselésről beszéltünk, akkor erről a középpályáról miért kell így lemondani egy Ceballosról, miért kell így lemondani egy Marcos Llorentéről. Ha a bal hátvéd pozíciót, ezt most nagyon zárójelben teszem, ahol Reguilón megnézhetjük, hogy mit mutatott tavaly a Sevillánál, most mit csinál a Spursnél, a túloldalon megnézhetjük Hakimit, simán lemondtak róla, szóval Zidane persze előadja a nagyon jóságos politikust ezeken a sajtótájékoztatókon, ő az egyetlen gyakorlatilag, aki az elmúlt 20 évben erősebbet tudott szólni sokszor, mint Perez, de most azt látjuk a visszatérés óta meg pláne, hogy komoly hibák vannak a döntési folyamatok végén nála.
Kettő dologról meg mindenképpen itt beszéljünk Spanyolországban. Az egyik, ugye az Atletico Madrid most egy öngóllal tudott nyerni a Valencia ellen, az jutott eszembe, hogy ez már a bajnokok szerencséje? Mert nagyon abba az irányba mutat jelen pillanatban, főleg itt az Atletico bajnoki szereplését nézve minden, hogy ez nagyon kezd úgy alakulni, mintha Simeone csapatának szezonja lenne.
Ez még inkább úgy látszik, mint 2014-ben, amikor meg ugye bajnoki címet ünnepelhettek. Egyébként nagyon más stílusú szerintem most már ez a csapat. A fél időben a Valencia ellen, ami 64-65%-ban birtokolták a labdát. Az Atleti, a Valencia otthonában. Tehát azért ezt ízlegessük. Az a Simeone csapat, amelyik állandóan odaadta az ellenfélnek a labdát. Nekünk erre annyira nincsen szükségünk, ti csináljatok vele, amit akartok, mi majd könyöklünk, meg fejpárbajokat nyerünk. Persze nagyon leegyszerűsítettem. De azzal, hogy Marcos Llorente-ből csinált egy ilyen...
Majd könyöklünk.
Igen.
Ez egy milyen jó játékedem, amire lehet építeni. De...
Simeone-s.
Igen, bocsánat.
Szóval, hogy Marcos Llorente-ből csinált egy ilyen olyan támadó középest, aki akár lehet második csatár is. A João Félix a tavalyi elég gyenge szezonja után úgy néz ki, hogy a spanyol bajnokság egyik, ha nem a legjobb játékosa lehet. Én azt gondolom, hogy aki nézte az elmúlt 10-11 forduló Spanyolországban, az egyértelműen azt mondja, hogy ez az Atleti torony magasan.
És most jól számoltam, hogy ha vesztett pontokat tekintjük, akkor 9-el van a Barca meg a Real előtt, és igazából abban egyetérthetünk? Ezt így kívülről kérdezem, hogy még mindig ezzel a két csapattal kell harcolni az Atletico-nak? Tehát, hogy ez a többiek nem fognak hosszú távon beleszólni, nem?
Az, hogy a Real Sociedad ott van az élen, vesztett pontok tekintetében nyilván az Atleti erősebb. Úgy gondolom, hogy ők a négybe akár beleszólhatnak, de az, hogy ők ott ragadjanak, mint 2003-ban, és végigvigyék ott az első hely környéken
Davizio
a dolgot.
David ennyire nem jó azért?
Nem is azért, hanem ha megnézed a tavalyi Real Sociedadot, ami ugyanúgy Alguacil irányítása alatt ment végig, ha onnan kiesik valaki, akkor nagyon könnyen össze tudnak esni, és nem az a csapat, amelyik egykönnyen feláll egy negatív spirálból. Láthattuk egyébként az újrakezdés utáni Real Sociedadot, negyedik helyen voltak gyakorlatilag, és majdnem Európa Liga selejtező sem értek el a végén, mert ott Ødegaard kiesett, és gyakorlatilag láthattuk, hogy az mit eredményezett. Ha David Silva ott végig megmarad, persze azért egy top 4 összejöhet, de én azt gondolom, hogy rajtuk kívül a Sevilla is ugye nagyon beragadt, tehát most csak a kérdésedre válaszol, hogy ki szólhat bele. A Villarreal top 4-et célozza meg, de azt is kicsit erősnek gondolom. A Real meg a Barca minden bizonnyal szépen azért fel fog jönni.
Kicsit ilyen távirati stílusban még pár hétvégi eseményen azért szaladjunk végig. A Barcelona nagyon magabiztosan nyert az Osasuna ellen. Fellélegezhet-e bárki egy ilyen sikertől, meg attól, hogy mondjuk tudom én, Messi megint egészen jó formát mutatott.
Hát inkább ott, ahogy láttam tegnap a meccset, ott Griezmannnak lehetett örülni, nem? Tehát ő az, aki a legtöbb kritikát kapja, meg hogy rosszban van. Én direkt figyeltem egyébként a gólörömöknél, hogy ők egymásra hogyan reagálnak.
De azt például előző héten is már, mintha ügyeltek volna arra, hogy...
De nem tűnt ilyen nagy izé, ilyen nagy ölelkezős, tehát megölelték egymást, meg minden, de ez a csácsán.
Gólörömbel elemzés.
Igen, itt a rovatunk. Igen. Na mindegy, szóval...
Biztos hogy... a járványhelyzet miatt.
Igen. Jó, hogy maszkot nem vettek föl. De mindegy, tehát hogy a Griezmannról olvasok én sok kritikát, hogy most ő vele ez meg az, de azért hát, ha ez a gól segít neki, tehát ott talán ennek örülhetnek, nem?
Azért hozzájárult ahhoz, hogy ez az Osasuna... bőven alsóházi, inkább egyik kiesőjelölt csapatnak tippelném. Ugye a támadásért majdnem, hogy egy személyben felelős Csimi Ávila második komoly sérülését szenvedte el a szezon elején. Én azt gondolom, hogy pláne a belső védő és a 9-es poszton, tehát két viszonylag komoly vagy fontos szerepkörben nagyon nagy baj van a Barszánál. Ugye a belső védőposzton Araujo komoly sérülés, Piqué nagyon komoly sérülés, Langlénak a tegnapi boka, nem tudom, szalagszakadás, mi lehetett az, még nem olvastam, hogy ott mi a pontos diagnózis, de ugye ott Mingészát kellett felhozni a B csapatba, és De Jongot lehet, hogy megint hátra kell vezényelni. Tehát az hosszú távon elég komoly lehet, úgyhogy a Barszának van decemberben 8 meccse. És nagyon-nagyon kéne zárkózni, mert Koeman eddig az Osasuna meccset az elmúlt 25 év legrosszabb szezon kezdetét produkálta a bajnokságban a Barszánál.
Decemberben a Tottenhamnek 10 meccse van. José Mourinho csapata egyébként is a legelfoglaltabb, ugye az összes európai top csapat közül, hiszen ugye nekik már az Európa Liga selejtezőjében be kellett csatlakozni. Azt mondta, majdnem azt mondtam, hogy hogy azt füllentette, hogy nem örült a 0-0-ás döntetlennek a Chelsea ellen, közvetlenül a mérkőzés után, pedig minden jel arra mutatott, hogy itt ez volt a cél.
José Mourinho idegenben egy nagy rangadón. De nem tudom, mennyivel adták a 0-0-át. Egyébként azért voltak helyzetek, tehát nem lehet azt mondani, hogy volt talán 2-3 évvel ezelőtt egy olyan szezonja, talán még Manchester United edzőként Mourinho-nak, hogy az összes ilyen idegenbeli rangadón 40 méterre leparkolt, és
de
akkor köszönjük
nem erről,
szépen.
Nem erről volt szó itt most.
De most nem. Most azért nem erről volt szó.
Meg hát mondjuk nyilván ilyen támadógépezettel, amilyen most itt kialakulóban van még a Spursnél, meg egy ilyen formában játszókénnel nagyon nagy pazarlás is lenne ezt a potenciált nem kihasználni. Még egyetlen dolog, amiről szerintem érdemes beszélni, nyilván próbál az ember nagyon együttérző lenni, de ugyanakkor aggódó is, ugye Raúl Jiménez sérülésével kapcsolatban. Tudjuk már tegnap óta, hogy koponyatörése volt, meg is műtötték őt, és itt arról beszélgettünk pont Pippóval még a műsor előtt, hogy ti emlékeztek-e olyan játékosra Petr Csehen kívül, aki ebből felépülve tudott még magas szinten futballozni. Mert ugye ő kapus volt, tehát nem tűnik életszerűnek, hogy ő is fejvédőben játssza végig a karrierét. Nagyon-nagyon szeretném, hogy ne így legyen. Imádom Raúl Jiménez, szerintem a világ egyik legjobban fejelő csatára. Nagyon szörnyű tragédia sajnos, amit
én csak egy kommentet láttam ezzel kapcsolatban, hogy aki még nem látta, az ne is nézze meg, és én tartottam erre, magam ehhez, úgyhogy emiatt nem is pontosan értesültem a dolgokról.
Hát de hogy... nagyon szerencsétlen összefejelés volt David Luizzal. Ez tényleg mind a ketten a labdát támadták, egész egyszerűen annyi történt, hogy belefejelt David Luiz a halántékába. Nyilván kérdés az, hogy hol a fejnek melyik részén történt ez a baleset, de nagyon, nagyon erős.
Tehát a halánték, konkrétan a halántékába fejelt. Mert én is csak ezt a távoli képet láttam, tehát lassításokat
nem. Szerencsére nem is mutatták közelről.
Úgyhogy ott abból sok minden nem látszott, de hát mielőbb jobbulás nyilván. Mert most még egyébként
de
nem úgy közölte.
De nem játékosra, aki egy ilyen sérülés után...
De én túl sok koponyatörésre sem emlékszem igen. Egyébként. Tehát, hogy...
Én is ezt keresgetem most, és kapusokon kívül nem találok
nekem,
játékos most.
Nekem sincs meg, de most még egyébként a klub azt kommunikálta, hogy
hát az, még, meg, azt, hogy nem
hogy még nem
hogy
tudják,
persze.
Hogy mikor térhet vissza, de hogy tehát ők nem tűnt pessimistának a közlemény, amit kiadtak, vagy a híradás, hogy hát nincs ilyen, hogy veszélyben van a karriere egyelőre még, aztán reméljük nem is lesz.
Hát igen, bízhatunk ebben. Az meg szerintem egészen felháborít, és erről nem is kell nagyon többet beszélni, hogy David Luiz ezután még végigjátszott a vérző fejjel az egész fél időt. Úgyhogy többször Michael Oliver ott volt tőle másfél méterre, és láthatta, hogy ahogy csorog a vér átütve a kötésem. Nem, tehát egyszerűen nem fogom föl, hogy ennek mi értelme lehetett, de szerintem ez ebben tökéletesen
egyet is értünk.
Igen, hát ne itt jöjjön ez ki lehetőleg. Na de hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, most ezúttal csak hozzám.
Itt a köszönjük, jobbulást kívánok, köszönjük. Én is. Hajrá Doma. Domának.
Hajrá Doma, hajrá teljes teljedelem, nézzetek meg majd a videót is, hogyha tudjátok, köszönjük szépen a meghallgatást. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.